Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntelek titeket, sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig újra a Tribün, ahol ismételten a Forma 1 lesz fókuszba, ehhez pedig Deák László lesz a vendégem a Ground Effect YouTube csatornától, de még mielőtt belekezdünk ebbe a beszélgetésbe, mindenképpen szeretnék búzdítani mindenkit arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra itt a YouTube-on, illetve kövessetek minket a social médiában is, hiszen ott is jelen vagyunk az Instagramon, a TikTokon, de most már tudtok csatlakozni akár a Discord csatornánkhoz is, ahol személyesen velünk is tudtok kommunikálni. Valamint már a Twitch-en is jelen vagyunk, úgyhogy ott is néha élőben azért megtalálhatok minket. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Deák László a Ground Effect-től.
Köszönjük szépen a meghívást is. Örömmel jöttünk, és örülünk, hogy végre összejött, bár ugye nem teljes létszámban, de
hát igen, azért vagytok egy páran, és azért hát nem is tudom, amióta szervezzük a dolgokat.
Február közepe.
Február, igen. Úgyhogy azért jobb később, mint soha, de azért ez is elérkezett. Most elsőnek egyébként nagyjából a Ground Effectről, mint csatornáról lesz szó, és akkor majd a második adásban, ami majd egy későbbi videó lesz, ott fogunk beszélgetni az aktualitásokról, mint a Forma 1-et érintő legfontosabb kérdések. De akkor vágjunk is bele, hogy kezdődött az egész. Ugye Szabi nem tud itt lenni, aki sajnos megint nem jött össze, hogy eljöjjön hozzánk, így csak te vagy. Úgy tudom, hogy az ő fejéből pattant ki.
Az ő fejéből pattant ki 18 augusztusában. Uh-huh. Ugyan, hogy augusztus 19 Ground Effect szülinap, augusztus 20 pedig ugye Magyarország szülinapja, úgyhogy így össze lehet kötni a kettőt, és 2018-ban alapult, mint Facebook oldal, csak is kizárólag, és ott kezdett el működni, és ugye tavaly úgymond ünnepeltük az 5. szülinapunkat, idén 6., és akkor folyamatosan, tehát évről évre bővült taglétszámmal, platformmal, műsorszinten, és akkor most jutottunk el ott, ahol vagyunk, de töretlenül megyünk előre a világhatalom felé.
És akkor tulajdonképpen hányan vagytok? Meg nyilván arra is meséljetek, mert egyébként azt hozzáteszem, hogy ezek alapján akkor egyidősek vagyunk így a csatorna szintjén, vagy hát így brand szintjén, mert mi is 18-ban indultunk, úgyhogy átérezzük az 5. évforduló, meg a 6. évforduló hangulatát, de tulajdonképpen hogyan alakult az, hogy ti ennyien lettetek? Nyilván én itt az adás előtt találgattam, hogy esetleg haverok voltatok, együtt jártatok egyetemre, de tulajdonképpen azért így összeverődtetek.
Abszolút, és igazából úgymond egészen természetes módon alakult ki, tehát Szabék elkezdték csinálni, ugye a Facebook algoritmus elkezdte ajánlgatni fűnek, fának, vagy hát amennyit engedett az oldalt, és akkor nekem is feldobta, belájkoltam, követtem őket, vagy 4-5 hónapig, és egyszer kirakták, hogy tagfelvétel. Én meg akkor álltam ott, hogy hát igazából itt vagyok a BRC végén, szakdolgozat nagyjából készen volt, baromi sok szabadidőm van, Forma 1-et amúgy is nézném, nagy kommenthuszár voltam akkoriban más platformokon is, hát akkor miért ne csinálnám azt, hogy ahelyett, hogy kommentelek, ami elveszik a többi 900 között, inkább én írom a posztot. És akkor így én jelentkeztem, és akkor mentünk egy évet, tagfelvétel, ott felvettünk 3 tagot, Ádámot, Józsit, Petit, mentünk úgy tovább, megint egy tagfelvétel, ott is jöttek újabb tagok, utána jött a Covid, ott szerveztünk egy e-sportligát, ott egy egészen sok ismerőse tettünk szert, közülük is, aki úgy jobban fogékonyabb volt rá, azokat bevettük, és akkor most jutottunk el oda, tegnap előtt külön ránéztem, hogy 17-en vagyunk úgy a szerveren, de ez nem a szerkesztőség, mert egyben ez a szerkesztőség, a szimulátoros csapat, és egy minimális ilyen baráti gárda, de az a helyzet, hogy konkrétan mielőtt csatlakoztunk volna az oldalhoz, senki nem ismert senkit.
Azért ez nagyon durva. És egyébként mivel foglalkoztok így egyenként? Megvan azért így a műszaki irány mindenkinél, vagy csak a Forma 1 szeretete, vagy a motorsportok szeretete köt össze titeket?
Az vonzott be abszolút, de tehát most ugye Szabi informatikus, ugye Józsi mérnök, aeromérnök, most kint Angliában, Ádám jogász, akkor én gépészmérnök vagyok, aki még műsorban szerepel, a Beni az járműmérnök, de van közöttünk közgazdász, több informatikus, van grafikus, tehát aki munkakörben ezzel foglalkozik, igazából abszolút teljes a paletta, a humán szakirányt leszámítva, tehát szociológusunk nincsen mondjuk.
És tulajdonképpen mely irányok érdekelnek titeket? Azért azt tudhatjuk, hogy a Ground Effect csatornáján nem csak Forma 1-ről van szó, hanem több szakágról is. Melyik őtöknek melyik a kedvence, vagy egy közös halmaz tulajdonképpen a Forma 1, ahol mindenki találkozik, vagy hogyan épül fel ez csapaton belül?
Nagyjából úgy épül fel, hogy ugye a fő csapáshonnan a Forma 1, a köré szerveződött a kemény mag, de mindenkinek volt egy év ilyen szívügye. És attól függ, hogy mi az, ami vagy gyerekként megfogta, vagy ami mostában, és szelektál a saját szabadidejéből, például Petinek a motorsport, vagy bocsánat, tehát a motorkerék, gyorsági motoros kerékpárok, tehát Superbike, világbajnokság, MotoGP. Akkor van akinek a NASCAR, van akinek az IndyCar, van akinek a rally. És akkor így oszlunk szét, csak hát nem mindenki szeretne belőle tartalmat gyártani, vagy nem mindenkinek van rá ideje, hogy tartalmat gyártson, vagy egyáltalán nem mindenki szeretne róla beszélni, hanem csak követi, és mint például a szimulátoros csapatban ott van körünkben.
A szimulátoros irányt azt most is viszitek aktívan, és van egy ligátok? Vagy hogyan kell ezt elképzelni? Nem.
Ugye ez úgy nézett ki, 2020, viszonylag fiatal volt a csatorna, bezárt minden, és hát akkor mit csináljunk? Csináljunk ligákat. És akkor ott nagyon sok, tehát közel 80 ember így összeverődött, persze külön-külön bajnokságokban, és onnan, ahogy mondtam, akik fogékonyak voltak arra, hogy csatlakozzanak hozzánk, vagy tényleg baráti viszony alakult ki, azok betársultak hozzánk, és akkor velük egy ilyen teljesen hobbi szinten létrejövő szimulátoros csapatunk van, Team Ground Effect néven, nagyon-nagyon-nagyon elemi név, és mostanában ilyen nagyobb, tehát iRacingben nagyobb szervezett versenyeken mennek, például most volt a Sebring 12 órás, amin mentek, ez egy nagyjából olyan 7-8 fős kis csapat, és akkor aki ráér, aki azon a hétvégén szabad, az csatlakozik, és hát általában az e-sport csatornán lehet őket követni, de abszolút nem főcsapás irány, és a konkrét műsorokban szereplő szerkesztőségi tagok közül most már senki nem megy ott.
De alapvetően azért hobbi szinten azért gondolom ti is játszottatok, és próbálgattátok akár a Forma 1-es játékokon keresztül a komolyabb szimulátorokat is?
Ugye ez Szabi kezdte, tehát ő, amikor ő fiatal volt, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat ment szimulátorban, de amúgy nem, abszolút nem elterjedt. Tehát ugye a hivatalos Forma 1-es játékkal mindenki játszott, amikor volt rá lehetőség, amikor volt hozzá hardvere, de kontrollerrel mondjuk. Kormánya már nagyon-nagyon keveseknek van. Én például vettem egyet külön a Covid-ban, és külön megnéztem Steamen, tehát utoljára autós játékba 2022. novemberében léptem be. Amikor átrendeztem a szobámat, akkor elővettem a kormányt, leporoltam róla a rágyűlött koszt, húztam rá egy nejlont, és visszaraktam a helyére. Nagyjából ilyen szinten.
Hogyha a tartalom struktúrátokat nézzük, akkor hogyan épültök fel? Egy kicsit nézzünk be a színfalak mögé is, hogyan vesztek föl, hogy zajlik egy akár futamkibeszélő, egy Forma 1-es nagydíjat követően?
Szerintem az a teljesen természetes módon alakult, tehát lemegy a futam, akkor egy nagyon gyors kupaktanács igazából írott formában, hogy mik azok az előzetes témák, amik a verseny hétvégén kívül történtek, azokat csak így röviden összeírjuk, vagy akár annyi, hogy bedobunk egy linket egy olyan poszt, vagy egy olyan cikkről, ami tök jól összefoglalja, és akkor utána meg a hétvégi eseményei, amit meg mindenki ismer, és akkor így időrendben szépen végigmegyünk. Viszonylag kevés felkészülést igényel, mert most hétköznap úgyis mindenki, hogyha más nem, ebédszünetnél, meg minden munkából hazaér, rápörget a Facebook feedjére, azért onnan lehet értesülni mindenről, amit érdekel, vagy ami érdekel, azt elolvasod, és akkor így már úgy ülsz le a hétvégén, hogy nagyjából az előtte lévő eseményekkel tisztában vagy, vagy hogyha a pénteken csak munka alatt úgy benyomod az első szabad edzéseket, hogy hallgatod, akár magyarul, akár angolul, tök jól felvezetik a hétvég előtti történéseket, szóval vasárnap esténként, amikor tartjuk, vagy hogyha a futam olyan időszakban van, hogy hétfő este tartjuk, akkor eléggé jó felkészüléssel tudsz leülni már alapból is, úgyhogy közvetlenül akkor nem nézel utána.
Nektek azért erősebb vonalatok, főleg a különböző foglalkozások összejövetele miatt a szakmai része a Forma 1-nek, és úgy általában a motorsportoknak is. Ezt egyébként tudatosan választottátok így, hogy mindenképpen szeretnétek akár ugye az aerodinamikai szálon is erősen kifejteni akár véleményeket, vagy belemenni technikai részletekbe is, vagy ez is egy olyan dolog, hogy hozta magát, mert az adott embert amúgy is érdekelte.
Hozta magát, de volt, tehát a Józsi, amikor jelentkezett hozzánk 22-ben, ő külön mondta, hogy akkor ő szeretne erről beszélni. És most ugye Józsi is, meg én is kvázi gépészmérnökként végeztünk. Józsi az ténylegesen gépészmérnökként, én energetikai mérnökként végeztem, tehát azért kalórikus gépek, tehát belső égési motorokkal foglalkozó tárgyunk volt, plusz áramlás tanunk volt. Józsi utána külön szakirány, és azzal foglalkozott, tanulmányain kívül is azzal foglalkozott, én megmaradtam ott, hogy az 5 kredites tárgyon átközöttem magamat. És hogyha már ez megvolt, akkor ugye hozzá tud szólni, legalább a laikusnál egy picivel magasabb szinten ahhoz, hogy úgy nagyjából mi történik ott, egy adott elem vagy rendszer az hogyan működhet, és hogyha még nem is tudod megmondani, mert hogyha nem látsz teljes autós CFD-t, vagy nem látsz pontos szimulációkat, hogy egy-egy fejlesztés mit okoz, nagyjából ki tudod belőle silabizálni, hogy az adott autó karakterisztikáját is és mi fele fejlődhet. És amikor ezt elkezdtük a 2020-as autóknál, akkor télen, ahogy voltak a bemutatók, akár már aznap este is volt róluk egy nagyon rövid elemzés, azt láttuk, hogy óriási sikere van. Tehát akkor volt a csatornánk ilyen 500 feliratkozóval rendelkező kis entitás, és kiraktunk egy videót, és megnézték 3000-en. Tehát akkora volt a nézettségbeli növekedés, hogy elhatároztuk, hogy ezt tartani kell. És amióta a Forma 1 TV-ben van beépített lifetiming, arra ugye nálunk sokkal okosabb emberek írtak Python scripteket, abból ki lehet szedni egy az egyben tök jó minőségű telemetriákat, ez pedig még jobban megkönnyíti az egész, úgymond, elemzős műsort, amikor készen jön hozzád az ezüst tálcán az anyag, amit neked csak ki kell elemezni, nem kell megcsinálnod. Tehát nem kell kimenni, hogy akkor szerezzél jó minőségi technikai képeket az új elemekről, és nem kell neked valahonnan összebugáznod a telemetriákat, amiket azért eléggé hétpecsétes titok alatt őriznek.
Azért azt is tegyük hozzá, hogy ahogy említetted is, van egy olyan tagotok, aki már tulajdonképpen a Forma 1-ben dolgozik, így van. Hogyha jól tudom. Ez azért nem kis büszkeséggel tölthet el titeket szerintem, mert tök jó, hogy egy kicsit azért végignéztétek az eljutását. Józsi,
abszolút, igen, igaz.
Ezt milyen volt végignézni? Ez számotokra mit jelent, akár információs jelleggel? Milyen ez a szurkolói ösztön, amikor bekapcsol, tudod, hogy akkor azért csak megkérdezem, hogy működik egy gyáron belül a Forma 1-es folyamatoknak a működése, az adott dolgoknak a legyártása, hogyha ugye aerodinamikáról van szó, a tesztelések. Ez mennyire ragadott, vagy vitt el titeket ilyen irányba?
Józsit, amikor felvettük, már alapból ez volt a célja, és semmi nem tántoríthatta el tőle. Tehát ő látszotta a Forma 1-hez való hozzáállásán is, hogy ez neki van kitalálva, hogy ő egyszer egy csapatnál aerodinamikai mérnök legyen, és ahogy mondta, tehát végignéztük, ahogy ugye ő is a csapaton belül először, tehát a forma studenten belül a BMW-n először csak tag volt, aztán csoportvezető, és akkor utána, amikor felvételizett a csapatokhoz, vagy kiment Angliába, akkor posztolt, hogy na, akkor most itt megyek állásinterjúra, na most itt megyek állásinterjúra, és 23 februárjában mondta azt, hogy na, akkor visszajött az e-mail, fél órát ugrált a szobájában, hogy akkor felvették az Aston Martinhoz, és tavaly július óta van ott. És tehát abszolút büszkék vagyunk rá, kevés ember van Magyarországon, aki eljut oda, szerencsére azért egyre több, és azért kiderülnek, hogy olyan területeken is vannak magyar honfitársaink a Forma 1-ben, amire nem is gondolna az ember, tehát akár mint rendezvényszervező, logisztikus, vagy ténylegesen mint mérnök.
Egyébként neked hol kezdődött a Forma 1-nek a szeretete? Hogyha egy picit visszakanyarodhatunk az időben, nyilván megkérdezném az egész csapatot, de azért ennyi sztorit még lehet, hogy te se tudsz a többiekről. Neked mi volt az a mozzanat, ami abszolút megragad benned, hogy na innentől a Forma 1, nem tudom nyilván, hogy melyik szakág a kedvenced, de... Ezt azért is kérdezem meg, mert nyilván emlékszem én is arra a pontra, amikor 13-ba, akkor már bőven néztem a Forma 1-et, de 13-ba jutottam elsőnek ki a Hungaroringre, és az érzés, amikor a dombok mögött elsőnek meglátom a pályát, és meghallom akkor még ugye V8-es szívómotoroknak a hangját, na, az magával ragadott.
Én kezdetben nagyon gyűlöltem a Forma 1-et. Azzal kötöttem.
Ez jól kezdődik.
Igen, tehát nagyon jó eredet történet. Azzal kötöttem össze, hogy amikor Forma 1 van, akkor a szülők beülnek a tévé elé, és végignézik. Én megfoglaljam el magamat. A legelső, amire emlékszem, az az, hogy 2003-ban jöttünk haza a Balatonról, ment a rádió, és bemondták, hogy egy, nem is tudom pontosan, 22 éves spanyol fiatalember megnyerte a magyar nagydíjat. Ez az, amire először emlékszem. Azóta elég sok archív felvételt néztem vissza, nagyon sok ilyen Mandela effektusom van, hogy én végignéztem 2001-ben, amikor Häkkinen alatt a barcelonai futamon megáll a motor, de hát soha az életemben nem néztem akkoriban Forma 1-et, és 2004-ben volt az, hogy bejelentették, hogy ugye Baumgartner Zsolti ott megy a Minártinál, és akkor na, van magyara. A Forma 1-ben akkor próbáljuk meg, nézzük meg, és igazából egy ilyen bevett szokás lett. És úgy elkezdtem nézni, hogy hát jó, akkor vasárnap, na akkor ezzel töltsük ki az időt, és 2010 volt az, a 2010-es belga nagydíj volt az, ahol így nagyjából ránéztem a bajnoki állásra, és akkor úristen, ez milyen szoros, és öten mennek a bajnoki címért, és akkor mostantól tervezzük úgy a hétvégéket, hogy az időmérőt is megnézzük, meg a futamot is. És utána 2016-os szezon volt az, ahonnan már ugye az M4-nek a közvetítési rendje is akkor bővült ki, úgyhogy az egész hétvégét adjuk szabad edzésekkel, akár már betétfutamokkal is adjuk, és attól kezdve úgymond a motorsport volt az nagyon sokáig, ami köré a hétvégét építettem. És akkor így maradt meg. Amióta pedig ugye a Ground Effect-en belül vagyunk, azóta pedig, és ezt nagyon sokszor hirdetjük, hogy nem csak a Forma 1-ből áll a motorsport, hanem akkor kezdjünk el szétnézni. És így jutottunk el odáig, vagyis én legalábbis, hogy a karantén alatt vasárnap leültél 9-kor az F3-hoz, és felálltál vasárnap, főleg, hogyha nem volt, ja, biztosan volt adás, meg volt az adás, és akkor utána még bekapcsoltad az IndyCar futamnak a maradékát. Hogyha pedig igazán kemény voltál, akkor hajnal 2-ben megnézted még a NASCAR rájátszást is, másnap pedig 4 óra alvással beestél a munkahelyre egy komplett használatlan roncsként.
Azért ez kemény.
Hát ez kemény, és eszembe nem jutna, hogy ezt most már megcsinálom.
Ahogy végsoroltad ezeket a kategóriákat, eszembe jutott, hogy ti hogyan álltok a Formula E kérdésével. Nyilván szakmailag biztos, hogy van, akit közületek is érint, de azért itt szakmailag, vagy akár csak fan szempontjából, hogyan viszonyultok hozzá. Például, hogyha egy ilyen hétvégébe az is bekerülne, akkor azt megnéznétek, vagy nem?
Nem. Nem, de nem azért, tehát én többször megemlítettem a formulát, nekem nem az a bajom a formulával, hogy elektromos, hanem azzal, hogy nem veszik magunkat komolyan. És főleg a második generációs autónál voltak olyan futamok sorozatban, amikor az jött elő, hogy a formula olyan technikai szabályrendszerrel, olyan sportszabályrendszerrel dolgozik, amivel saját magukat lövik lábon, és mivel tele van gyári csapattal, a gyári csapatnál pedig okos emberek dolgoznak, és azért ismerni kell, hogy viszonylag jó nevű versenyzők is vannak a sorozatban, kitaláltak olyan dolgokat, amiknek a sorozat nem tudott utána menni, csak úgy, hogy vagdalkozott. Például, amikor úgy nyertek futamot, hogy a safety car mögött bejöttek a boxba, a nem is tudom, 9. helyről, és megelőzték a safety car mögött az egész sort a box utcai sebesség limiterrel, és visszajöttek a mezőny elé. És mit tudott csinálni? Büntetés. Vagy amikor ugye ott van ez a támadó zóna, ami semmi másra nem jó, csak hogy próbáljuk már visszaadni azt a hitet, hogy van box kiállás, amikor ugye nincsen box kiállás, és azt hiszem Jean-Éric Vergnek volt, amikor felvette egy támadó zónát, ugye kettőt kellett volna, és a futam végén piros zászló volt. És utólag kizárták azért, mert nem vette fel a másodikat. Miközben lehetőséges lett volna a sorozat szabályai szerint felvenni azt. És akkor mondtam azt, hogy igazából ez a sorozat, ez nem vehető komolyan. És nem azért, mert elektromos, nem azért, mert vinnyog, hanem azért, mert úgy van megkomponálva, és eleve a szezonok felépítése olyan, hogy nem fogsz erre időt szakítani.
Igen.
Főleg, hogy eleve úgy pozícionálták be magunkat, hogy novembertől mondjuk áprilisig tart egy szezon. Mert amikor a motorsport pihen, akkor néznek minket.
Igen.
Például a Dakar Rallynak is ezért van óriási nézettsége. Január első felében mit néz az ember? Nincs semmi. Max összefoglalókat, vagy kimegy hógolyózni, hogyha éppen esik a hó. Na, a Formula E-nek ez egy tökéletes időszak lett volna. Mit csinálnak? Februártól megyünk júliusig. A kutya nem fogja nézni, hát annyi izgalmasabb sorozat van annál.
Persze. Igen. Nézzük azt, hogy a jövőbe miket terveztek. Akár még nyilvánvalóan fog létrejönni olyan helyzet, hogy nem fogsz elárulni nekem dolgokat, mert nyilván minek lőnéd le, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol láthatjuk a velünk egy idős csatornát, ami orba-szájba motorsporttal foglalkozik. Esetleg bővültök tagokkal is, vagy több szakágban szeretnétek jelen lenni, ha az nem lenne elég, vagy milyen céljaitok vannak?
Hát ez egy nagyon fogós kérdés, mert igazából úgy néz ki, hogy sokan vagyunk. Tehát azért elég sok szerkesztőségi tag van, elég sok olyan ember van, akit oda engedünk mikrofonhoz, aki előtt tudja magát jólatni, van egy rálátása a motorsportra. Az a kérdés, hogy kinek az adott akár hónapban mennyi szabad ideje van. És pont, hogy nem bővülünk, hanem úgymond zsugorodunk, mert amiket felsoroltam szakágokat, szinte mindegyikről volt külön értékelő műsorunk. Volt, amiről minden futam esetében volt olyan, ahol minden második futam után, és idén jutottunk el oda, hogy azt mondtuk, hogy nem éri meg az, hogy akkor szombaton az időmérő kiértékelése, a Forma 1-es időmérő kiértékelése, vasárnap a Forma 1-es futam kiértékelése, hétfőn vagy kedden mondjuk az IndyCar futamnak a kiértékelése, akkor következő nap a NASCAR futam kiértékelése, szerdán a MotoGP futam kiértékelése, csütörtökön meg a hosszú távú VB futamnak a kiértékelése, hanem azt mondtuk, hogy akkor amit mi szeretettel csinálunk, ami leköt minket, illetve aminek van nézettsége, azzal foglalkozunk, és akkor ez alapján idén például kilőttük az IndyCart meg a NASCAR-t.
Tehát akkor igazából azért mondjuk több jelenléti adás, vagy ilyesmi, az nincsen terve, pont a távolságok és az összeegyeztethetőség időbeli lefolytatása miatt.
Igen. Tehát ez nem volt azért hosszú távon fenntartható, hogy akkor vasárnaptól csütörtökig, de minden este ott ülsz a mikrofon előtt, és akkor inkább azt mondod, hogy akkor ehelyett esetleg rááldozod a csatornára azt az időt, de vágott tartalmat csinálsz, mondjuk háttéranyagokból, archív műsorokból, mert azért ismerjük el a 2023-as szezon, motorsport szempontból az egyik legpocsékabb volt, ami így valaha létezett. És ez a nézői érdeklődésen is visszaköszönt.
Nyilván láthatunk olyan műsoraitokat is, amikor viszont létrejön az a ritka pillanat, hogy azért ott vagytok a kamera előtt egy stúdióban, meghívtok akár vendéget is, akár Szelecki Ádám, vagy Weber Gábor is megfordult nálatok. Ez azért egy ilyen, szerintem legalábbis én azt gondolom, vagy arra következtetek, hogy ez egy különlegesebb alkalom, amikor ti is így személyesen gyártatok tartalmat. És egyébként mind a kettő említett embernek az interjúját megnéztem nálatok. Tök jó azt látni, hogy ők is nagyon szívesen mennek hozzátok, pontosan a szakmaiság és a beletett szív miatt. Ezek a felvételek egyébként milyen hangulattal készülnek el?
Hát figyelj, hogyha jól tudom, például ja, kétem, mint a túriember, ugyanabban a székben ült, ahol én most, tehát ja, hozzátok is eljönnek. Alapvetően egy elég jó hangulatú nyitott érdeklődési adás. Ugye az úgy néz ki, hogy mindig a BME Kármán stúdiójába szoktunk menni, tehát ott is a stúdiós srácokkal az előre le van egyeztetve, meghívott vendégekkel is, nagyon ritka esemény. Tehát gondolkoztunk azon ott 2022 elején, hogy akkor na, vége a karanténnak, akkor próbálj meg több ilyen adást, de arra jöttünk rá, hogy igazából nincs meg utána az a kapacitásunk, hogy minden ilyen adást szépen megvágjunk. Nagyon nehéz ugye időpontot egyeztetni, főleg, hogy három frontról kell, ugye egyrészt tőlünk, stúdió részéről, meghívott vendég részéről, így tényleg, ahogy mondtad, piros betűs ünnep, amikor hívunk egy vendéget, de nagyon örülünk neki mindig, amikor eljönnek, akkor ugye a műsor is átalakul, tehát akkor ugye ő lesz a vezérfonal, és a nézőink is szereti, tehát amikor ugye új hang bejön abba a viszonylag megszokott műsorkeretbe, ahol már hárman-négyen vagyunk kialakult véleménnyel, és hát igyekszünk, tehát Weber Gabival nagyjából ez az évi egy alkalom, amikor eljön hozzánk, azért az mindig kiemelt érdeklődést generálit, illetve azért ott mindig olyan elhangzik, ami még nekünk is újdonság.
Ilyen esetben, hogyha csak egy ilyen alkalom van, akkor mennyi kérdés jön össze, főleg, hogyha többen kérdezitek? Mert tudom, ismerem azt a pillanatot, amikor összeírunk akár Takival is 50 plusz kérdést, és sajnáljuk, hogy nincsen 4 órányi műsoridő. Azért ez nem tudom, hogy mennyire kihívás nektek.
A műsoridő az mindig olyan, hogy igen, akkor belekezdesz, első téma, kialakul egy beszélgetés, de azért nézed az órádat, hogy hát ő, kedves vendég, azt mondta, hogy 19:40-kor el kell indulni, a 19:10 van, most kezditek a második témát, a 4-ből, ami be volt tervezve, de alapvetően mindig, tehát próbálunk nem interjúszerűen menni, hanem akkor legyen maximum 2 kérdés, és akkor azon menjünk végig, egy-egy órát rászánva, és akkor úgy, hogy mindenki beleszól, mindenki tud a másikra reflektálni, és kerüljük el akkor ezt az interjús formátumot, hiszen tehát például pont Weber Gabi olyan, aki decemberben a kilincset adja az egyik stúdióra a másikra.
Igen.
És például azért se akarunk akkor vele mondjuk egy Form 1-es évértékelő műsort csinálni, mert ugyanazt mondanál, amit az előző 3 helyszínen, sokkal unattabban. Hanem akkor mondjuk dobjunk fel, és akkor mondjuk beszéljünk vele a jövőről.
Hát mindenképpen nagyon nagy öröm az, hogy ti is ott vagytok a palettán, és egy ilyen szakmai tartalom halmazzal látjátok el a közönséget. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit betekintést engedtél a Ground Effect kulisszái mögé, és akkor a következő videóban pedig az aktualitásokról fogunk beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velem.
Én is köszönöm.
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.